Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban általában megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki beavat minket a műhely munkájába és megmutatja a számára fontos zenéket is. Minden szentek, illetve halottak napja alkalmából évek óta különleges adással készülünk, és nem lesz ez ma másképp se, hisz nemrég vagyunk túl ezeken a fontos ünnepeken, így két fontos alkotóra fogunk emlékezni a mai adásba. A műsor első felébe Csóri Sándorról fogok beszélgetni Sein Gáborral, a második részben pedig Szirák Pétert kérdezem Eszterházi Péterről, két fontos alkotó, akik részben egymás kortársai is voltak, és hogy milyen közük lehet egymáshoz, az is ki fog derülni. De mielőtt erre még rátérnék, egy mondatban szeretnék megemlékezni a néhány napja elhunyt György Péter esztétára, aki 71 éves korában halt meg, és mind Csórihoz, mind Eszterházihoz lehet nála találni szövegeket, és nagyon sok olyan életmű van, amit rajta keresztül is ismerhettünk meg. Számomra egy fontos gyász az övé, úgyhogy Isten veled, Péter. És itt van velünk a vonalban, ha minden igaz, Sein Gábor. Halló Gábor, szervusz!
Szervusz, János!
Szervusz! Már a tükörfordításban egyszer beszélgettél Pályi Márk kollégámmal Csóri Sándorról, akkor ott a gyerekversei kerültek szóba. Mi most általában az egész életművet próbáljuk megnézni, és nekem az első talán picit provokatív állításom az lesz, hogy mintha Csóri egy kicsit a senki földjén lenne, intézményesült, de ez az intézményesültség mintha kitakarná a valódi irodalmi teljesítményét, és itt főleg a szép irodalmi munkásságára gondolkodok. Te egyetértesz ezzel a leírással?
Igen, egyetértek azzal, hogy a senki földjére került, és ennek azt hiszem, hogy több oka is van. Most nekem legalább három ok jut eszembe. Az egyik az hogy a kádárkor irodalma összességében, tehát nem csupán az ő életművére gondolok itt, egyre nehezebben hozzáférhető, számunkra kontextusa vált, nagyon távolivá hirtelen, és ugyanakkor nagyon sűrűvé is persze, tehát az egyes életművek, válaszhelyzetek, ítélet nélküli, a maga bonyolultságában mérlegelő megértése válik, úgy tűnik számomra egyre nehezebb, de ez mondom nem csak az ő esetében van így, hanem a korszak legtöbb alkotójánál, miközben a korszak képzeletvilága, ami a hidegháborúhoz, a 70-es évek, 60-as, 70-es évek változás reménye nélkül élő értelmiségi világának távolságával is összefügg. Ez talán az egyik ok. A másik ok, és itt Eszterházit hoztad szóba, az már a rendszerváltás körüli politikai szerepével, és különösen a Nappali Hold elhíresült naplóbejegyzésével függ össze. Tehát közelebbről az antiszemita szólam váratlan, az ő részéről mindenképpen váratlan megjelenésével a nyilvános közbeszédben, és ennek a későbbi megbeszéletlensége, értelmezhetetlensége is hozzájárul mindehez. És a harmadik ok, azt hiszem, amíg a rendszerváltásban résztvevő értelmiségi csoportok egy része, amelyik saját magát a ideológiai fogalmakkal élve a népi irodalomban folytatójának, képviselőjének érezte, és így rendelkezett egy magától értetődő értelmezési eljárásrendszerrel, ideológiával. Ez a költőből, íróból álló csoport is gazdátlanná vált abban a pillanatban, amikor a Fidesz kultúrpolitikája, amelyik kezdetben ennek a csoportnak az értékeit átvette akkor, amikor liberális pártból konzervatív pártá vált, majd kisvártatva tulajdonképpen a népirodalommal szemben a Horthy rendszer hivatalos irodalmát kezdte el saját irodalmaként, saját kultúrájaként, Nyírővel, Vasar Bertel, Dormai Cecilével propagálni, az iskolai kánonokba is bevinni, és ekkor ez a csoport, amelyiknek Csóri fontos letéteményese volt, ebben az értelemben is gazdátlanná vált. Úgyhogy azt hiszem, hogy valóban több oka van, és éppen ennek a gazdátlanságnak, visszhangtér nélküliségnek, de hát éppen ezért a meglátásoddal csak egyetérteni tudok.
Köszönöm ezt a bevezetőt, akkor nézzük meg ezt a népirodalmat, mint talán segédegyenest, ami közelebb hozhat minket Csóri pályakezdéséhez. Ugye a népirodalom a 20. század több korszakában is egy olyan több vegyértékkel bíró mozgalom volt, aminek mindig is voltak szociális társadalmi dimenziói, és hát mintha lettek volna vegyértékei a baloldali és a jobboldali értékek irányába, és most a jobboldaliságon talán etnicizmust értek leginkább, de a baloldaliságon pedig mégis egyfajta szociális progressziót. Nyilván 45 után indul Csóri pályája az 50-es évek elején, 40-es évek legvégén, és mint sok más nagy alkotó, Juhász Ferenctől Nagy László, nagyon gyorsan találja magát az akkor irodalom induló, újrainduló irodalom intézményrendszerének egy fontos pontján, mintha a baloldali Csóri is erősen amnéziában vagy diszlexiában lenne.
Azt hiszem, hogy ez megint csak így van, és az is nagyon pontos megközelítése a népirodalomnak, hogy ez elsősorban politikai fogalomként volt érthető, amit mint a 19. századi népies irodalom hagyományából, tehát Petőfi és kora irodalmából igyekeztek értelmezni, és a 20-as, 30-as években ez mindenféleképpen egy nagy, nagyon jelentős baloldali, a vidéki Magyarország ügyei iránti elköteleződést jelentett, ami éppen ezért egyfajta ellenkultúrájaként is működött a korabeli uralkodó kultúrának, tehát a Horthy korszak hivatalos irodalmának. Hozzá kell tennem, hogy az úgynevezett nép és az úgynevezett urbánus irodalom, ezek a korban ellenfogalomként jönnek létre a 30-as években, nem előre meghatározottan ellenfogalmai egymásnak. Egyrészt, mert mind a kettő valamilyen módon szemben áll a hivatalos államideológiával és annak kulturális lecsapódásával, másrészt, mert valójában az írói életművek a két fogalmat keresztezik egymással, tehát azok az írók, akik a népirodalom képviselőinek tekintik saját magukat, de ugyanolyan nagyvárosi értelmiségi életet éltek, így Nagy László is, Csóri is, fiatal koruktól kezdve, míg az urbánus irodalomhoz sorolt íróknak nagyon erős kapcsolódásaik voltak, egyrészt a népi kultúrához is, másrészt pedig szociálisan a paraszti társadalomhoz is. Tehát ez azért nagy mértékben egy mesterséges szétválasztásként jön létre a 30-as években, de amire rákérdezel, az egy későbbi politikai és kulturális korszak.
Mert hogy éppen fordul egyet a brossúra, legalábbis papíron, vagy nem csak papíron, hanem a 48 után, és annak a uralkodó osztálya a népi demokrációnak végül is éppen kezdeményező szerepet kap, és most akkor a fényes szelek és egyéb vidékek környékén járunk. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
Igen, ez így van, tehát egy gyökeresen új szituációban van lelibangált, mondjuk így és Gyula 48 után. Miért? Azért, mert a magyarországi kommunista párt emigrációban, elsősorban emigrációban élő tagjai számot vetnek azzal a programmatikusabb módon egyébként Révai József, hogyha majd egyszer ilyen helyzetbe kerülnek, hogy magukhoz ragadhatják Magyarországon a hatalmat, és ez 47-ben következik el, akkor azonnal szemben fogják találni magukat azzal a nehézséggel, hogy nincsen elég értelmiségi, meg egyáltalán társadalmi támasza a kommunista pártnak Magyarországon, és Révai azon gondolkodik el a Népiség és Marxizmus című még bécsi emigrációban írott tanulmányában, hogy kiknek a szövetsége számíthat ebben a helyzetben a magyarországi kommunisták pártja. És azt találja, hogy a legnagyobb értékközösség a népírók mozgalmával áll fenn, és közöttük kell keresniük, és fognak is találni olyanokat, dominenseket, akik támaszkodhat majd a magyarországi kommunisták pártja. Most nyilván a népi mozgalom az egy heterogén közeg, tehát Erdélyi Ferenctől és Veres Pétertől, Németh Lászlóig híven ez a paletta, és nyilván ennek a közegnek inkább a baloldali szemléletű tagjaival éreznek ők is rokonságot, és látnak nagyobb esélyt arra, hogy szövetségre találjanak, és mondjuk nem Németh Lászlóval, aki nem a szegény parasztságban látja a nemzet jövőjét, hanem nincs nagy véleménnyel a szegény parasztságban, hanem inkább a gazdag, valamilyen értelemben már művelt paraszti rétegnek a elsősorban református papi értelmiséggel való szövetségébe keresi ezt a harmadik utas nemzeti jövőt. De vannak olyanok, már említett Erdélyi Ferenc, Veres Péter, akik meg inkább a szegény parasztság felemelkedésében érdekelták, és egy ilyen fajta nemzetfejlődésben látják a nemzet jövőjét, és ezt a szegény parasztság felemelkedését, szociális, kulturális felemelkedését, ezt joggal várhatják egyébként a kommunista hatalom törekvéseiben.
Mielőtt megérkezünk, bocsáss meg Csórihoz, aki a 70-es évekbeli nagy újabb értelmiségi szerepéhez, nézzük meg egy kicsit az ő költészetét, mert szimptomatikus, mintha nem tudnánk soha a szövegekről beszélni, mert mindig valami kitakarja. Igen. Tehát mint vissza próbáljuk ásni magunkat a textusokhoz, és nem megy. Hogyha az ő költészetét kéne néhány mondatban a hallgatókkal ismertetni, akkor ezt a szociológiai műszert tartanád fontosnak, vagy inkább a metaforikáját, azt a nagyon egyedi nyelvhasználatot, amit kialakított magába. Tehát mik ennek a lirának, és most szigorúan tényleg a lirát vegyük mondjuk így a legemblematikusabb elemei, motivumai, amikkel érdemes lenne nekünk is olvasóként találkozni.
Hát azt hiszem, hogy onnan közelíthető meg, hogy mire ő elkezd, tehát az 50-es évek propagandisztikus lírája után elkezd egy saját hangot kialakítani, addigra azzal is szembesülnie kell, hogy az a fajta szerephagyomány, amelyet íjéstől vehetne át, és ami ebben a politikai mintázatban értelmezhető talán, amiről az előbb beszéltünk, ez folytathatatlan. Nem szólalhat meg hitelesen egy kollektívum nevében, hanem nagyon izgalmasan egy vallomásos költészetet hoz létre, tehát ott egy kicsit hasonló helyzetben találja magát, mint a korai népi költészet tagjai. És egy visszafogott metaforikára épülő, mondom, nagyon személyes, intim módon személyes hangot szólaltat meg, ami kezdettől fogva tele van annak az ambivalenciájával, hogy miközben elvileg a népi hagyomány az egy szerves visszavezethetőséget jelentenem a például mondjuk a népköltészet hagyományához, eközben unosuntalan, otthontalanságról beszél, megtölt ritmusokkal, nagyon izgalmas ambivalenciákba állítja a megszólaló én. Tehát ez egy nagyon feszültségteli költészet, és amit jelent, tehát mutat az is, hogy 79-ben jelenik meg aztán az ő összegyűjtött verseinek a kötet a Szép Irodalmi Könyvkiadónál, a Jóslás a te idődről című kötet, és ez ír egy utószót 40 évesekkor, tehát a költői pályának a delén és a beérkezettség pillanatában van, és ebben a pillanatban azt mondja, hogy üresség, mindenütt üresség, fölismerhető otthontalanság a szavakban, a nézésben, a gondolkodásban, otthontalanság az írásban, a szerelemben, a sajátoménak mondható házban, él egy fiú ebben az otthontalanságban, és él egy asszony, naponta találkozom velük, és naponta elbúcsúzom. És ez azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző erre a lírai útra, egy folyamatos önvizsgálat során egyébként párhuzamba állíthatóan Petrik költészetével lebontja azokat az alapokat, amelyekre egyébként támaszkodhatna, és mondom, létrehoz egy nagyon izgalmas, nagyon intim vallomásos nyelvet.
És utána meg új közegeket talál, hisz beszélhetnénk azokról a filmekről is, csak hogy mennyire bonyolult ez a népi urbánus dolog, ahogyan Jancsó Miklósnak Hernádi Gyula volt egy nagyon fontos társírója, és egyébként később mondjuk Tarbélának Krasznarkai László, úgy itt Kósa Ferenc és Sára Sándor nevét kell mindenképpen megemlíteni, és Csórét, és az ő közös filmjeiket, tehát a korszak nyilvánosságában ő egy idő után már nem csak mint költő és esszéista, és később a szabad nyilvánosságban már publicista, hanem mondjuk mint forgatókönyvíró, egy nemzeti gondolkodó is megjelenik ezekkel a művekkel, hogy nem tudom, mit írt pontosan, de biztos, hogy ezeknek a fontos alkotóknak ő egy társa volt.
Így van, és hát emellett ő tagja a Belvárosi Kávéház társaságának, ahol ekkor még együtt vannak, és alkotó közösségben vannak együtt olyanok, mint akiket te is említettél, akik majd 20 év múlva nagyon nehezen értenek szót egymással, tehát Jancsó és Csóri, Korrád György és Csóri, és egy feltétlen bizalom van bennük egymás iránt. Nagyon sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy aztán ez a bizalom ez 20 év alatt szerte foszoljon, de ekkor még a 60-as évek végén ez egy nagyon izgalmas alkotó közösség, ami alkalmas volt arra, hogy egyszerre tudják feltenni tényleg a 20-as, 30-as évek gondolkodóihoz mérhető színvonalon. Tudom, mert ők persze nagyon drámaian gondolkodnak, tehát a nemzet nagy kérdéseit, illetve tulajdonképpen a saját kortársi politikai, művészeti kérdéseiket úgy, hogy, és ez is fontos Csórinál, hogy reflektál ő is, de nem első kézből, tehát ő nem beszél idegen nyelveket, de másodkézből, tehát ez a belvárosi kávéházi közösség, ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy másodkézből mégiscsak hozzájusson az amerikai beat nemzedék költőinek kezdeményezéseihez, mondjuk Orbán Ottóval is szoros barátságban van, aki Ginsberget is fordít, de ugyanígy hozzájusson a francia újregény kérdéseihez, miközben nem beszél franciául, de Konrádon keresztül, aki számára ez nagyon fontos, mi Mészöly Miklóson keresztül, ezekhez a kérdésekhez is hozzájut, tehát ez számára minden körülmények között egy nyitott alkotó közösséget jelent, és valóban így van, ahogy te mondod, ez nem korlátozódik az irodalomra, hanem filmesek, képzőművészek vannak együtt. Ez számára életfontosságú volt, már költői értelemben, művészi értelemben életfontosságú, hogy ilyen módon mindezzel találkozom, és amikor aztán a 80-as években a politikai, tehát a rendszerváltás felé tartó politikai kérdések kerülnek az ő gondolkodásának az előterébe, akkor elveszíti ezt a közeget is, amelyik ilyenfajta inspirációt jelentett számára, és szemléletileg ehhez képest egy beszűkültebb és homogénebb értelmiségi közegben találja magát, és nem veszi feltétlenül észre, vagy csak későn, hogy ez nem válik előnyére.
Bocsáss meg, Gábor, elkerülhetetlen, illetve szükségszerű volt a nappali hold, ugye az, ami egy olyan cezúrát jelent, hát részben Csóri életművében és részben pedig ennek az egykori képzeletbeli és konkrét nagy asztaltársaságnak is az életében, aminek hát utórezgéseit talán még a mai napig érzékelhetjük. És egy rövid idézet tőled, amit Rostás Enének adtál egy interjúban még pár évvel ezelőtt, ma már különösen hangzik, hogy én Csóri Sándor rendszerváltás előtt írott eszéből tanultam meg, milyen alapvető különbség van a patriotizmus és a nacionalizmus között.
Ez így van, tehát nekem személyesen fontosak voltak az ő eszély, amihez hozzáteszem, hogy én az egyetem első két évét 89-90-ben Debrecenben végeztem, és hát ott Debrecenben Csórinak nagy kultusza volt személyesen is.
Görömbei András révén is gyanítom, és hát más.
Igen. De hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy szükségszerű volt-e a nappali hold, egyáltalán mi a nappali hold. Tehát, ha jól emlékszem, 91-ben vagyunk, már létrejött a Hitel című folyóirat, újonnan alapított folyóirat, amely akkor úgy tűnt, hogy, és ez ambíciója is volt, hogy tulajdonképpen a belvárosi kávéház értelmiségi körét valamiféleképpen és az ahhoz kapcsolható későbbi fiatalabb írókat, Eszterházy is ilyen volt, aki akkor, ha nem csak az emlékezetem, kezdetben szerkesztője is volt Csóri a Hitelnek, egységben megőrzi ezt az egységet. Most ennek az egységnek a megőrizhetősége akkor már nagyon is veszélyeztetve van lényegében. 85 talán az utolsó pillanat, amikor még az első monori találkozón ez a társaság már egyértelműen politikai szerepeket keresve együtt van. 86-ban már nem tudnak együtt lenni, tehát a későbbi SDS és a későbbi MDF ugye nagyjából egy nemzedékhez tartoznak. Értelmiségi közege 86-ra szétválik. Magának a hatalomnak is, tehát a késő kádári rezsimnek is ez messze menő érdeke, hogy ezeket az embereket összeugrassza egymással, illetve
Monor milyen messze van lakitelektől, bocsáss meg.
Igen, tehát ez részben a besugói hálózaton keresztül szándékosan is történik, másrészt pedig hát az is a kérdés, hogy az MSZNP a már elkerülhetetlennek látszó, de még kereteit, formájait kereső rendszerváltásban, vagy az MSZNP vezető garnitúja mellének egy része, milyen szerepet fog ebben a korszakban játszani. És itt nagyon fontossá válik, személyesen Csórinak is, de másoknak is a barátsága azzal az MSZNP-s vezető közeggel, amelyet talán leginkább Pozsga Imre, vagy Szűrős Mátyás fémjelez, akik korábban abban érdekeltek, hogy egyfajta a Milosevicsi Tudjmani rendszerhez hasonló nemzeti kommunista rezsim, vagy Iliescu-hoz hasonlóan Romániában egyfajta nemzeti kommunista rezsim kövesse a moszkovita pártvezetést, nem csak a párt élén, hanem az ország élén is. Tehát ez a, tehát, és Csóri is Pozsgaival, Szűrős Mátyással közeli és bizalmas kapcsolatot alakít ki, itt például Lezsák Sándor ebben fontos közvetítő. Tehát megerősödik, ami nagyon nagy bizalmatlanság a korábbi barátok között. És ugye már nem beszélnek egymással, és a nappali holdat közvetlenül az előzi meg, amiben én utól nem tudom bizonyítani, de sejtem valamiféleképpen a titkosszolgálatnak a szerepét is, hogy amikor 90-ben Csóri elmegy Amerikába, akkor ott az ottani emigránsoktól azt hallja vissza, hogy az SZDSZ-esek azt terjesztik róluk, hogy antiszemiták, lennének, és akkor, ami egyébként Csóritól személyesen eredetileg, tehát teljesen messze áll, és ezért is lepődnek meg annyira a korábbi barátok, kortársak, hogy éppen ő az, aki tehát 91-ben egy napló részletben, amelyet publikál a Hitelben, azt írja, hogy az LDS nem egyéb, mint a budapesti zsidóság eszköze arra, hogy magához ragadja, mint kisebbség a hatalmat, parlamenti, hogy is fogalmaz, létrát átácsolva magának. És ez akkor felrobbantja ez a öri bejegyzés az akkori magyar irodalmi életet. Nem azért, mert ilyen nézetekkel nem találkoztak, hanem azért, mert ezt Csóri Sándor írja, aki addig egy integratív szereplő volt, és ez az integratív szereplő, tehát mondjuk, ha ugyanezt Csurka mondja, akkor nem. Mondta is. Akkor annak nincs ilyen következménye, mert Csurka nem játszott ilyen integratív szerepet. Csóri azonban igen, és széles körben megbecsült integráló figurája a magyar irodalomnak, és hogyha ő ezt mondja, akkor az valódi hasadást.
És hát az egyik első robbanása az Írószövetségnek is ezután volt, Kertész Imre ezután lépett ki, majd néhány évvel később egy ennél sokkal, hát még szörnyűbb és egyértelműbb botrány után nagyon sokan mások is kiléptek az Írószövetségből, de az egy ehhez képest is egyértelmű és vállalhatatlan ügy volt, egy Döbrentei Kornél nyilatkozott, azt hiszem azt nem érdemes semmilyen módon se védeni és kontextualizálni se kell, mert az egy nettó.
Hát az, igen, az már mindennek következménye volt, de itt elindul egy olyan folyamat, hogy elhangoznak olyan mondatok, amelyeket éppen Eszterházit idézve, hogy azt mondja, hogy ilyen magyar mondatok nincsenek, de persze, de hogy nincsenek, és Eszterházi meg senki sem volt abban a szerepben, hogy normatíven meghatározza, hogy milyen mondatok vannak, vagy milyen mondatok nincsenek, ez Eszterházi esetében nyilván nem egy normatív megállapítás volt, hanem a nyelvnek és a politikai erkölcsnek az együtttartását célozta, és ez egy megrendülés a korszakban, hogy a politikai diskurzus, tehát ilyen értem a nyilvános nyelv már nem rendelhető valamifajta társadalmi erkölcs ellenőrzése alá.
Ezzel végszót is adta, illetve átkötést a következő interjúhoz majd, ahol egykori debreceni egyetemista társaddal, Szirák Péterrel fogok pont Eszterházi Péterről beszélgetni, de még előtte csak, hogy mégis a költő Csórit lássuk így ereje teljébe, hogyha egy-két verszcímet kéne mondani, amit mindenképpen olvassunk el, mi, akik nem ismerjük annyira Csórit, vagy szeretnénk ismerni, akkor melyek azok a művek, amiket mindenképp ajánlanál? Ugye fent van az életműve a Digitális Irodalmi Akadémián, tehát bárki az estét Csórival is töltheti.
Így van. Hát mindenképpen nekem ilyen a Jóslás a te idődől című vers, ilyen a Számüzet és sem mosolya című költemény, ilyen a Sirályvonal című vers. Nekem talán ezek azok, amik a legemlékezetesebbek. De azt javaslom éppen az olvasóknak, hallgatóknak, hogy éppen azért, mert az Irodalmi Akadémia honlapján, tehát ugye a címe az, hogy irodalmiakadémia.hu, fenn van a teljes életmű. És azért ez a költői életmű, tehát a versek nem nagy terjedelműek Csóri esetében. Éppen amiatt, amiről beszéltünk, több elhallgatás vagy a megritkuló beszéd periódusa tagolja ezt az életművet, szóval nem egy nagy terjedelmű költői életműről van szó, és ebben én bízást javaslom, hogy kalandozzanak és töltsenek vele egy-két órát, megírja, és akkor meg fogja találni azokat a verseket, ami őket megszólítja közelebbről az eleből érinti. Mert
köszönöm szépen, Gábor, és mindenkit erre is bízhatok, hogy 9 óra után tegye is ezt. Most viszont elköszönök tőled, hogy átvezessünk Eszterházy Péter, aki egy évben hunyt el Csórival, és hát tényleg 20 év volt köztük. Ugye Csóri Sándor idén 95 éve született, Eszterházy Péternek 75 év volt a születése, de mégis sajátos kortárs egymásnak, úgyhogy én még egyszer köszönöm Sen Gábornak, hogy Csóri Sándorról beszélgethettünk. Önöket pedig megkérem, hogy maradjanak, egy körülbelül 2 perc múlva Szirák Péterrel fogjuk folytatni a mai multidéző, szellemidéző adásunkat Eszterházy Péterről. Köszönöm még egyszer, Gábor, szervusz! És folytatjuk is a belső közlés mai szellemidéző, multidéző adását. Az elmúlt percekben Csóri Sándorról beszélgettünk Sen Gáborral, most pedig már itt van velünk a vonalban Szirák Péter egyetemi tanár, az Alföld folyóirat főszerkesztő, hogy segítsen nekünk egy kicsit Eszterházy Péterrel kapcsolatban. Halló, szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a hívásunkat. Hallasz?
Igen, itt vagyok. Szervusz János, köszönöm szépen az invitálás, nagyon örülök a lehetőségnek.
Kezdjük személyes viszonyotokat, egy könyvcímet is köszönhetsz Eszterházy Péternek, az egyik kiváló tanulmánykötetednek a címét Eszterházytól kölcsönözted, nekem ez jutott először eszembe rólatok, ez az Úr nem tud szaxofonozni, ugye?
Igen, ez volt az első tanulmánykötetem, és hát látszott, hogy, meg látszik szerintem máig, hogy Eszterházy Péter írásművészetének az igézetében értem és élek, hát rajongó voltam, nagyon korai időszaktól, hát legalábbis amikor én elkezdtem Eszterházyt olvasni. Ez egyébként gimnazista koromban kezdődött, amikor azt hiszem 82-ben talán a Kiszavatról a Lédi Biztonságáért című kötetet a Debrecen ünnepi könyvhéten megvásároltam, pontosabban először csak megvásárolni kíséreltem, mert a standnál lévő néni azt mondta, hogy hát ezt ne vegyem meg, mert ez értelmetlen, vagy valami effélét mondott, és el is tette így a pult alá a könyvet, de én ragaszkodtam hozzá, megvettem, elolvastam, és hát úgy szokott ez ilyenkor lenni, hogy nem értettem belőle szinte semmit, és egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy azért lettem irodalmár, hogy kipróbáljam, hogy tudom-e olvasni Eszterházyt, és aztán persze hát elkezdtem nem csak olvasni, hanem írtam is róla, és többször találkoztunk pódiumbeszélgetések alkalmával 2000-ben, 2004-ben, 2012-ben, 2014-ben, az is jegyeztem meg, mert a 2000 a Harmonia Célesztis megjelenésének az időpontja volt, amikor Debrecenben óriási közönség előtt mutattuk be a könyvet, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy vele beszélgethettem. 2004-ben volt a termelési regény megjelenésének a 25. évfordulója, szintén a Debrecen Egyetemen találkoztunk. 2012-ben pedig a műfordító táborban beszélgettem vele, és talán ez volt a legmeghittebb beszélgetés, mert 11 néhány külföldi, a magyar irodalmat idegen nyelvre fordító műfordító előtt beszélgettünk, és hát egy elég ilyen intim szférában egy elég bensőséges beszélgetés volt, és végül 14-ben abból az alkalomból, hogy akkor volt 40 éve, hogy 1974-ben az Alföld hasábjain először jelent meg Magyarországon Eszterházy Péter, ebből az alkalomból meghívtam, én nyitotta meg a debreceni könyvhetet, és akkor a márk változatról beszélgettünk szintén nagy közönség előtt. Sajnos ez volt az utolsó alkalom, amikor személyesen találkoztunk.
Visszatérve ez a kedves gesztushoz a néni részéről, hogy elrejti a könyvét, mint egy óva fiatal olvasót, ez a babonás félelem, ez végigkísérte Eszterházi pályáját, hogy ez a posztmodern, ez nehezen érthető, és mégis nemzedékeket tudott edukálni, vagy olyan olvasóvá tenni, akik nem csak vevők voltak a játékra, hanem kifejezetten örültek, hogy egyfajta feladványt is tud jelenteni a szöveg. Mit gondolsz, ma ez mennyire működik még ez a fajta társasjáték, ami az Eszterházi olvasásnak a velejárója, ha tetszik, hogy az olvasónak van egyfajta aktív befogadói szerepe?
Hát nagyon sokat várt el, és a művei nagyon sokat várnak el most is az olvasótól. Egy rendkívül telített, intenzív szöveguniverzum az, ami kimeríthetetlennek látszik, és utánozhatatlanul egyedi. És hát tényleg nekem is van ilyen benyomásom, hogy sokak számára nehezen követhető, de hát megértés meg az olvasáshoz nem annyira magától értődő, és mindig komoly munka, ugye nagy írókat olvasni, Hamsun, Proustot, Joyce-ot, Eszterházit, Handke, Transmite lehetne sorolni, az nem volt sohasem szabadidős keftelés, és nem is lesz az. Igen, tehát az edukáció szó is jó, volt és van is szerintem egy olyan olvasói réteg, amelyik úgy viszonyul hozzá, hogy nehézségeket okoz az olvasása, de fel szeretnének nőni hozzá. Tehát, hogy az a Nietzsche-i gesztus idézhető itt meg, hogy ugye nem lefelé kell törekedni, hozzáidomulni az olvasókhoz, hanem arra kell törekedni, hogy az olvasók emelkedjenek fel a nagy művekhez, és ez Eszterházi esetében biztosan így van. Sok mindenről lehetne beszélni, ugye például arról, hogy a tekintetben is edukálta az olvasóit mindig, hogy megteremtett, kiválasztotta és megformálta a saját hagyományrendjét, Mikszártól Kosztolányin át, Márain át, Otlikig, vagy még Sterntől Thomas Mannon át Joyce-ig, tehát hogy én magam, saját magamon is azt tapasztaltam, hogy az egy nevelődés regény, ahogy az ember Eszterházit olvas.
És most a hagyományokat említetted, néhány hónappal ezelőtt Margócs Istvánnak volt egy szerintem fontos dolgozata az ÉS-ben, nyilván az évforduló alkalmából, ahol Margócsinak az a tézise, hogy az Eszterházi nagyon nagy teljesítmény, hogy voltak éppen ő az avantgárd vagy a neoavantgárd vidékéről érkezik, indul, és lesz az egyik legklasszicizáltabb kortárs magyar íróvá. Mit gondolsz erről az olvasatról, miközben maga Eszterházi tényleg mindig ebbe az Otlik-Kosztolányi hagyományba kereste az ő egyik lehetséges gyökerét? Margócsi, mintha egy ilyen másfajta sarokpontból indítaná ezt a csonka gúlát, hogy a matematikus Eszterházit is megidézzem.
Hát egy lehetséges Eszterházi kép, én ezzel részben egyet is értek. Szerintem klasszikussá vált, de ezzel nem tért vissza valamely klasszikus vagy klasszicizált írásmódhoz. Tehát például ugye az utolsó korszakából a legjelentősebb mű, a Márk változat, az azt mutatja, hogy nincs ilyen típusú olyan értelemben klasszikussá válás, hogy klasszicizált lenne az írásmódja, hanem hát nagyon is tovább viszi azokat a dolgokat, amelyeket a 70-es, 80-es években kialakított, mesterfokra alakított, és hát voltak kétségtelenül neoavantgárd jegyek a nem is csak a korai művekben, megnézzük, a bevezetésben van a próza iszkolása, vagy a függő, ott ugye a törés, a montázs, a tipográfiai jelek, a grammatikai felbomlasztás, kép és szövegnek a versengése.
Szinte az internetet feltalálja az internet előtt, bocsáss meg, és Vágási igen, Ferenc előtt is belép igen, az internetbe.
Igen, és hát egy nagyon intenzív, nagyon telített szövegvilágot hoz így létre, tehát hogy kétségkívül az ő aztán később posztmodernnek mondott írásmódja az neoavantgárd gyökerekkel bír, hát ugye nagyon sok a hasonlóság bizonyos elemek tekintetében, például Tandorival is. Tehát, hogy ő ebből táplálkozott, de aztán ezt egy teljesen egyedi mintázattá alakította. Úgyhogy az avantgárdból indul, abban az értelemben biztos, hogy klasszikussá vált, hogy ő a 20. század harmadik harmadának, hát kockáztatom, a legnagyobb írói projektumot elkészítő írója, aki valóban nyelvújító volt, és aki valóban számos szempontból megújította a magyar elbeszélő prózát.
Igen, és mi az ő munkássága volt egyfajta evidencia, hogy az irodalom az tényleg egy nyelvi esemény, és vele kapcsolatban te magad is a nyelv és a világ valóság szembeállításának elbizonytalanításáról írsz, a valóság és a fikció határvonalának a viszonylagosításáról, és ehhez képest ő beleszületik egy családba, egy olyan családnévvel, amivel igencsak sok dolga van, és két olyan műve is van, ami viszont, mintha mindig a valóságnak a realizmus diadala, hogy Bán Zoltán András kritika címét idézzem, egy másfajta Eszterházit mutat nekünk, az egyik a javított kiadás, amiben pont a Harmonia Celestis írása közben kénytelen szembesülni édesapja beszervezett múltjával, a másik pedig az életében utolsó megjelent könyv, nyilván a Hasnyálmirigy napló, ami pedig a halálos betegségnek a utolsó évét dokumentálja. Bár ez az, hogy dokumentálás is milyen furcsa Eszterházival kapcsolatban, hogy mennyire tartod ezt a két fontos művet ilyen szempontból kontrájának az egész más életműnek, vagy egyáltalán érdemes-e ezt a költészet és valóság dualizmust akár így is működtetnünk, vagy olvasnunk?
Hát a költészet és valóság összefüggése az ugye nyilván Goethe óta, igen, mondjuk leginkább az összeszövődésükről szól, tehát éppen arról, hogy takarosan nem igen választható szét az irodalomban. De hát igen, tehát egyrészt valóban a magyar történelem és a magyar kultúrtörténet egyik legerősebben dokumentált nagy kultúra teremtő családjához tartozva, nyilván ez egy, hát egy állandó anyag, vagy egy állandó emlék maradt, és nem véletlen, hogy szinte mindegyik, majd mindegyik regénye, majd mindegyik művel családregény, vagy legalábbis nagyon erősen felidézi a családregénynek a motivumait, a tematikáját, sőt a formálási módjait is. Tehát egyrészt nyilván itt ez a nagyon is személyes családi kapcsolat fűzi a magyar irodalmi, kulturális és politikai hagyományokhoz. Tehát ebből a szempontból ő egy olyan archívumot is létrehozott, ami hát ennek a gyűjteménye, ennek egyfajta reprezentációja. És valóban ez a két mű, amit említettél, ez ő maga is úgy is reflektálta, a szövegekben is benne van, tehát bele is írta ezt ilyen öntükröző módon, hogy itt ugye nem tudja ugyanazt csinálni, mint amit más műveiben. Talán a játék, a nyelvi játék kevésbé tudott érvényesülni, mert hát itt ugye a gyász, a halálra készülés, illetve az apa esetében ugye az árulás az annyira erős hatású volt, hogy azt mondhatnám, hogy a különbség talán úgy is megvilágítható, ahogyan az életünkre hat a történelem, illetve az irodalom. Mind a kettő hat, de a történelem könyörtelenül és kíméletlenül, úgyhogy nem lehet előre elugrani, az irodalom pedig virtuálisan hat ránk, tehát virtuálisan változtatja meg az életünket, vagy az életszemléletünket, és talán ebben a különbségben is megmutatkozik az, hogy nem, tehát ebben a két műben más valamit kellett csinálnia, másfajta módon kellett szembenéznie azzal, ami körülvette.
A projekt szót használtad, ha jól emlékszem, Eszterházival kapcsolatban, és valóban, ha azt nézzük, hogy milyen tudatosan építkezett ez az életmű, és a 80-as évek rövid, vékony kis fehér kötetei hogyan rendeződnek aztán a 86-os tetőzésbe, a bevezetés a szép irodalomba, illetve az utolsó korszakot is ezek az egyszerű történetvesző száz oldal kötetek tarkították, vagy színesítették volna tovább, akkor mintha lenne egy kettőség, hogy egy nagyon tudatos mérnöki tudatosság, és állandóan a kreativitásnak, az újra gondolásnak a játékossága van, de közben iszonyatosan mély alázattal, mint a programszerűen tényleg előre tervezett volna 3-4 könyvvel is. Van-e olyan mű, ami esetleg kitakaródik így a nagy művek mellett, és számodra nagyon fontos, vagy azt gondolod, az olvasónak is, hallgatóknak is érdemes olvasni, újraolvasnia?
Igen. Hát azok közé, az írók közé tartozott, akiknek az életműve valóban egy összefüggő projekt, a témarepertoár, ugye nevelődés, család, függés, hagyomány, szeretet, politika, szabadság, összetartozás, halál, gyász, egyebek, tehát hogy ez ebben is megmutatkozott, meg az írásmódban is, és valóban hát a nagyon korai művekben egész kései műveknek a motivuma már fölbukkan, tehát ő ugye saját archívumát is újra és újra írta, tehát ebben a tekintetben is összefüggő projekt. Hát ami takarásban volt, az talán a termelési regény, ugye az a harmadik, sorrendben harmadik megjelent könyve, ami igazából országos hírnevet szerzett neki, és aztán ez egy kicsit a, főleg a Harmonia Célestis miatt háttérbe szorult. Most egy kis kutatócsoport a termelési regénynek a kritikai kiadásán dolgozik, Bónus Tibor barátom vezeti ezt a kis filológiai, textológiai csoportot, nagyon izgalmas, a, ugye a hagyaték Berlinben van, és hát ott a kéziratos anyagot kutatják a kollégák, és meg fogják majd digitálisan is, és illetve printformában is jelentetni azt a genetikus kritikai kiadást, amiben láthatóvá válik az, hogy hogyan alakult ez a mű. És hát most, hogy ez a textológiai munka folyik, többször is újraolvassuk a művet, és újra tapasztaljuk azt a rendkívüli összetettséget, ami megjelenik benne. És hát itt persze megint csak van egy olyan összefüggés, hogy sokan panaszkodnak, hogy ugye kiment a termelési regény alól a referencia, ami egyébként minden múltbeli művel valamilyen mértékben, vagy teljes mértékben is akár megtörténik. Ugye itt a Rákosi és a Kádár rendszernek a szatirájáról és paródiájáról van szó, és hát ugye mondjuk fiatal olvasóknak, vagy akár meglett olvasóknak is a kötéseket nehéz, tehát a referenciapontokat nehéz felidézni, vagy egyáltalán nem sikerül, de hát úgy is lehet ezt nézni, hogy maga ez a mű teremti meg a Rákosi és főleg a Kádár rendszernek az emlékezetét. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy csak akkor tudjuk olvasni, hogyha ismerjük valamelyest azt a világot, hanem azáltal fogjuk megismerni azt a világot, hogyha ezt a művet olvassuk, és egyébként is hát arról ismerszik meg a nagy irodalmi mű, amikor ezek a kortárs olvasó számára még elég nyilvánvaló referenciapontok kimennek alul, és akkor kell megnézni, hogy a művészi szöveg mit teljesít.
Mint egy borostyánba rejtett fosszília, gyakorlatilag ebből visszahozható a korszaknak ez a egészen Igen. furcsa összetett nyelvi valósága. És hát, Igen. ha már korszakok, ugye az előbb Sany Gáborral Csóri kapcsán elkerülhetetlen volt nyilván a rendszerváltás, és az, ami utána jött, és az a korszak, amikor a szabad nyilvánosságban lapokat is alapítanak, és azokban mindenféléket írnak. Így volt ez a Hitel esetében is, amelynek egy ideig Eszterházy Péter is nem is oszlopos tagja volt, de jelentékeny tagja volt, majd pont Csórival való konfliktus után onnan eljön, de minden esetre fontos talán a publicista Eszterházyról is beszélni, mert ez az én magánvéleményem, talán nem tudom, egyetértesz-e velem, egy kicsit az író Eszterházyt, mintha halála után a fájdalmas gyászba és hiányba kitakarná az a közéleti Eszterházy, aki iránt sokan epekednek, hogy de jó lenne, ha most ezt meglosszázna Eszterházy, meg mit írna erre Eszterházy, és jönnek is ezekkel a kicsit már unalomig ismert idézetekkel, a bizonyos szinttel és egyebekkel, hogy a korszakban nyilván egy nagyon jelentékeny része volt az Eszterházy publicisztika az életműnek, de te hol látod most így a helyét, és hogyha ez az én privát véleményem volt, akkor ezt elnézést kérek minden hallgatótól, de most nem tudtam magamba tartani.
Hajlok rá, hogy úgy lássam, mint te, hogy valóban ez a publicisztika, ez nem másodlagos az életművön belül, és hát fontos aktualitásai is vannak feltétlenül. Hát ugye az a fajta publicisztika, és egyáltalán ez jellemzőjéként ezt az írásmódjára és gondolkodásmódjára, hogy elég határozott értékválasztások keretezték, vagy határozták meg azt, hogy hogyan látja a közéleti kérdéseket. Ugyanakkor nagyon fontos erénye volt, hogy sohasem a másik eltörlése volt a cél, hanem valamifajta egyensúlyhelyzetnek a megteremtése, mert ezek a közéleti írások kivétel nélkül mindig azt tartották fontosnak, hogy nem az igazság hiú és így igazságtalan birtoklása a lényeg, tehát magunknak vindikálása és a másik igazságigényétől való megfosztása, hanem egy igazság folyamatban való részvétel, az igazság folyamatnak a fenntartása. Tehát, hogy az igazság az mint egy alakul, az mint egy folyamatban van, és nem szabad egymást megfosztani attól az igénytől. Természetesen hát azokat nem szabad megfosztani, akikben ez az igény hasonlóképpen jó indulatú, és nem pedig rossz indulatú. Ezt legutóbb ugye nemrégiben Elhuny György Péterről megemlékezvén is leírtam, hogy hát egy olyan értelmiségi beszédmód volt ez, amely arra törekedett, hogy a legtöbbet, amit a társadalmi együttérésben ki lehet vívni, valami fajta egyensúlyt kialakítson.
És hát hit a közös nyelve, most egyébként György Péter is, de most Eszterházy Péter, egy másik fontos Péterről beszélünk, hit abban, hogy van egy közös nyelv, amin belül szót érthetnek egymással a különböző felek, és hát azok a hivatkozások, utalások is mindennek a nyelvnek a létére utaltak, és evidenciára, vagy szükségszerűségére is. Egyfajta gyűjtőlencse és Eszterházy, hisz nagyon sok hatást összpontosít magába, ezekről már volt szó. Mit gondolsz, milyen az utóélete, akár abból a szempontból, hogy mennyire tud a mai fiatalabb magyar irodalom arról, hogy eszterházizmusokkal élnek, vagy hogy látod az ő hatástörténetét a továbbiakra nézve? Tudom, hogy te irodalomtörténész vagy, és nem jós vagy meteorológus, de mégis.
Igen, hát ugye azt fontos elmondani, hogy bizonyos részelemei az ő alkotásmódjának vagy írásmódjának korábban is megvoltak, ugye talán nem is annyira az ottliki regénymodellt említeném, hanem inkább mondjuk Mészőt és Tandorit, akik ugye hát akár mondjuk az idézettechnika tekintetében is ugye hamarabb csinálták azt, amit Eszterházy, de mégis Eszterházy volt az, aki a telítettségben, szólamgazdagságban, akár a szójátékok, tehát a szószintű lelemények vonatkozásában tökélyre fejlesztette az idézettechnikát. Ugye hát azért vannak olyan szövegek, amelyek, és akár a krasznahorkai vonatkozásában sokat emlegetjük mostanában a hosszú mondat poétikát, tehát hogy a függő az ugye 101 néhány oldal és egyetlen mondatból áll, tehát hogyha egy hosszú mondatnak a teherbíró képességét vizsgáljuk, akkor a függőt azt feltétlenül figyelembe kell venni, és hát egy idézett mondás tulajdonképpen, tehát hogy a magyar irodalom és a világirodalom különböző szövegeiből vett montázsokból, vagy a szövegekből épül föl. Tehát e tekintetben biztos, és az öntükröző próza vonatkozásában is, hogy biztos, hogy egy nagy nyelvteremtőről van szó. Én azt hiszem, hogy hát ugye egykor középnemzedék, most már talán nem is nevezhető feltétlen középnemzedéknek, tehát a Cucarelli-Garaci féle író-költő nemzedék, az nagyon sok mindent kölcsönzött, nagyon erős hatással volt rá ez az Eszterházy féle alakításmód, de a mostaniak körében is azért az irodalmi alakítottság, a szövegtelítettség vonatkozásában vannak követői. Most csak egy nevet mondanék, Bíró Zsombor Aurélnak a regénye, az például alig ha képzelhető el az Eszterházy poétika erős hatása nélkül.
Köszönöm, hogy ezt is elmondtad, Péter, és az egész beszélgetésben egy futballos mondatunk nem volt, és akkor egy vízilabdást hozol a végére, de a labda igen, az örök és forog a szó Gadameri, Rilke és Eszterházy értelmébe is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kicsit beszélgetünk erről a fontos, és mindig gazdag, és mindig új arcát mutató életműről, és mindenkinek azt javasoljuk, hogy olvasson, újraolvasson Eszterházyt, mert jól jár vele. 2016-ban vesztettük el őt is, amiképpen Csóri Sándort, milyen módon érdekes kortársai ők is egymásnak. Eszterházy Péter idén ünnepelte volna 75. születésnapját, így csak emlékezni tudtunk rá. Ebben az elmúlt 20 percben Szirák Péter egyetemi tanár, az Alföld főszerkesztője volt a segítségemre, előtte pedig Sein Gáborral beszélgettünk a 95 éve született Csóri Sándor összetett alakjáról. Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében, és a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Viszont hallásra.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.